Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, a 394. dicséretünket keressük meg, és kezdjük ezzel adventi istentiszteletünket. Mind a négy verszakát énekeljük el, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. Az első verszak így kezdődik: igaz Isten, ígéretedben változhatatlan valóság.
Thank you.
Adventi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, kérünk, segíts nekünk, hogy ez az istentisztelet adventi alkalom legyen. A te eljövetelednek az ünneplése, az öröm afelett, hogy találkozhatunk veled. Nem csak az otthoni magányos imádságunkban, nem csak a rád gondolásunkban, nem csak a hétköznapokban, hanem az ünnepben is, sőt, ilyenkor még inkább, hogy valóban ünnep a veled való találkozás, az istentisztelet, az ige hallgatása. Segíts ezeket a szavakat kifényesíteni, megérezni a súlyukat, az örömüket, az értéküket. Segíts, hogy ne féljünk tőled, hogy ne rettenjünk, ne bujdokoljunk el, ne maradjunk el tőled, hanem legyünk itt, amikor szólsz. Legyünk ott, ahol te szólsz. Jöjj, és legyen ez a hely most a mi szívünk, a gyülekezetünk szíve, az Isten tisztelet, a mi szívünk, a mi gondolataink, a mi életünk. Jöjj, és állj oda középre, jöjj, és látogass meg bennünket, jöjj, és hallgass meg bennünket, mert annyi mindent kellene elmondanunk, annyi mindent kellene megbeszélnünk, és annyi mindenre kellene odafigyelnünk. Add, hogy ebben a néhány percben megtörténjék ez a csoda, hogy nem egymást, nem az embert hallgatjuk, hanem téged, az ember élet Istent, az örök igét, a testélet igét. Rád várunk, téged hívunk, jöjj be az életünkbe. Akkor is kérjük ezt, hogyha tudjuk, hogy ez sok mindent meg fog változtatni. Akkor is, hogyha sok mindent el fog égetni, meg fog tisztítani, meg fog változtatni. Segíts nekünk ezt elfogadni, sőt várni és kérni, és segítkezni ebben a nagy takarításban, ebben az ünnep előtti, ünnep alatti megtisztulásban, odafigyelésben, odaszentelődésben. Jöjj és forgasd fel az életünket, változtasd, amit változtatni kell, erősítsd azt, amit erősíteni kell. Jöjj és légy az életünk, Ura. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, az evangélium első részéből, az 5. résztől a 13. versig, tehát Lukács 1, 5-től 13-ig, ez a mai igénk, ezt az igét is, meg a magyarázatot is helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Lukács 1, 5-től 13-ig így olvassuk Isten igéjét. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijá rendjéből, a felesége Erzsébet, Áron lányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fethetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába és bemutassa az italáldozatot. Az egész nép pedig kin imádkozott az illat áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illat áldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Most eddig tart Istennek írott igéje. Figyeljünk erre az igére, és tanuljunk belőle. Ez az ige már egy igazi adventi történet. Sok adventi történetet olvastunk ebben az évben is. Volt, amelyik távolabbról indult, ez pedig már egészen ott van, már abból is gondolhatjuk, hogy Lukács evangéliumának az első részében van megírva, egészen az elején. Ez már a Krisztus születésére készítő bibliai szakaszoknak az egyike. Adventi szereplők is vannak belőle, még egy kicsit távolabbról, még ez nem Keresztelő János, hanem a szülei, de hát már ott vagyunk Jézus születése előtt. Zakariás és a felesége Erzsébet, aki egyébként ugye Máriának rokona is, tehát egyre közelítünk a lényeghez, a krisztusi történethez, de azért még egy picit távolról nézzük azt. Adventi szereplők, adventi történet, Egy picit egyébként abban is segít minket, hogyha jövünk majd hétfőn, kedden és szerdán az úrvacsorai előkészítő istentiszteletekre, hétfőn, kedden 5 órakor, szerdán pedig a szentesti istentiszteletre 3:30-kor. Ennek a történetnek a folytatását fogjuk olvasni. Az Úr érkezése, ez a sorozat címe, hát távolról érkezik az Úr, Zakariás történetétől indulunk, de fogunk majd haladni Lukács evangéliumának az első és a második részében, egészen a karácsonyi istentiszteletig. A mai bevezető történetünk segítség, vagy lehetőség, hogy bekapcsolódjunk ebbe az adventi sorozatba. 5 lépcső, amin fölfelé kell lépkednünk, amikor a karácsony felé közeledünk, vagy úgy is mondhatnánk, hogy 5 ajtó van ezen a történeten, épp úgy, mint a mi templomunkon, 5 ajtó van, bármelyiken be lehet lépni, amelyik a legközelebb van hozzánk, amelyik a leginkább érint minket, vagy amelyiket el tudjuk vállalni. Ezek mind alkalmas ajtók, történetek, momentumok, hogy belépjünk az Isten közelségébe. Járjuk végig ezt az 5 lépcsőt, vagy választjuk ki valamelyik ajtót, amin be tudunk lépni, és használjuk ezt a lehetőséget. 5 igét, mármint hogy 5 kis részletet fogok olvasni, és egy-egy gondolatot teszek hozzá, amely segít nekünk az adventi történetre való ráhangolódásban. Az első szó az nem szép szó, a 7. versben van, az, hogy meddő. Mert Erzsébet meddő volt. Akinek nincs gyermeke, pedig szeretett volna, annak ez egy nagyon rossz szó. A gyermekesek egy kicsit hátradőlhetnek, de egyébként rosszul teszik. Mert nyilván itt arról van szó, hogy Erzsébetnek nem született gyermeke, de ez a szó a magyar nyelvben is, átvitt értelemben is, az eredménytelenségről és a hiába valóságról szól. Hogy egy olyan életben élünk, egy olyan életbe jön el a megváltó, ahol szembe kell néznünk az életünk eredménytelenségével, reménytelenségével, kudarcával. Egy olyan világba jön el a megváltó, ahol ez a szó ez nagyon tud fájni, vagy nagyon megalázó lehet, hogy valami nagyon nincsen, pedig lenni kellene. Valami nagyon nincsen, pedig másoknak van. És azok a mások nem jobbak nálunk. És nem értjük, hogy nekünk miért nincs. És hogy ez egy gyermek, vagy siker, vagy társ, vagy bármi az életből, ami hozzátartozik az élethez, vagy legalábbis széppé és gazdaggá teszi az életet, de nekünk nincs meg, és nem is lesz meg, mert már kifutottunk az időből, mert már nem fog változni, az nagyon nehéz, érzékeny téma. Ez a szó érzékeny témára utal, hogy egy ilyen érzékeny életben kell valahogy az adventi történetbe bekapcsolódnunk, és csak egy kicsit kell keresni, 1-2 perc elég, hogy az ember rájöjjön, hogy ez őt hol érinti. Abban az értelemben, ahogy Erzsébetet, vagy nem abban az értelemben, de ugyanolyan mélyen és ugyanolyan fájón. Szóval egy ilyen történettel kezd majd az Úr Jézus valamit. Egy ilyen történettel, egy ilyen élettel, egy ilyen emberiséggel kezd az Úristen valamit, amikor megszólít minket. Ez az első. Innen indulunk. És aztán még egy picit lejjebb is megy, mert a második szó, amit idehozok, az a reménytelenség. Az igaz, hogy egyébként ez nincs benne az igében, de azért fölolvasom, hogy mire gondolok. Zakariásról beszél az ige a 9. versben, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába. Ez a szokott módja szerint. Ez nem olyan rossz szó egyébként, vagy nem olyan kifejezés, de mégis kifejez valamit. Arról azt fejezi ki, hogy az élet az ilyen, hogy nincs benne változás, hogy ez a szokott rendje a dolognak, hogy végezzük a szolgálatunkat, végezzük a munkánkat, talán jól is csináljuk, még akár sikereink is lehetnek, vagy legalábbis egy elismertség. Zakariás valószínűleg egy megbecsült ember volt, a szokott rend szerint ott volt a szolgálatban, senki nem kérdezte, hogy ez meg mit keres itt. ez meg mit csinál itt? Hanem tisztelettel köszöntötték, egy papi személy volt, az Isten házában, a templomban szolgált, tehát minden rendben van, eltekintve attól, hogy az első gondolaton ez semmit nem változtat. Hogy egy fájó, szomorú, eredménytelen, vagy meddő életben hiába végezzük a szolgálatainkat, egyébként szépen és jól, Zakariástról nagyon szépeket olvasunk itt, hogy milyen jók voltak, és milyen kedvesek, és mennyire Isten szerint éltek, de a szokott rend az, hogy nem változik ezen már semmi. A Prédikátor könyvének az első részében van egy híres mondat, meg egy fölvezető mondat, ez így hangzik, ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, nincsen semmi új a nap alatt. Szerintem ez egy szomorú mondat. Az emberi oldalról bölcs, de szomorú mondat, hogy ezen nem tudunk változtatni. Hogy Zakariás élete az nem változik. Hogy a Zakariás élete nem emelkedik. Akármennyire is jól csinált mindent, és megbecsülték, és még az Úr igéje is azt mondja, hogy Isten szerint jártak. De ez a szokott rend. Van egy plafon fölöttünk, amit nem tudunk átlépni, pedig átlátunk rajta. Látjuk, hogy van valami magasság, látjuk, hogy van valami szépség, valami szentség, valami, ami hiányzik, és a legkiválóbb, a legpéldaszerűbb életünkkel sem tudunk azon fölemelkedni, hogy ez a szokott rend, hogy csináljuk szépen, helyesen, jó emberek vagyunk, kedvesek vagyunk, és nem változik semmi. Ezért mondom, talán egy kicsit túlozva, de szerintem a lényegről talál, vagy ez a reménytelenség, ami Zakariás életében van, hogy azt el tudom érni, hogy szeressenek, azt el tudom érni, hogy tiszteljenek, azt el tudom érni, hogy amikor rám kerül a sor, akkor szépen elvégezzem a munkámat, de az első gondolaton, hogy az életem meddő, hogy az emberi lét az meddő, azon nem tudok változtatni. Most jön a harmadik lépcső, a találkozás, vagy a jelenés. Ugye itt fordul a történet, hogy itt történik valami új dolog a 11. versben, ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illat áldozati oltár mellett jobb felől. Ezzel lehet gondolkozni, hogy az miért fontos, hogy az illat áldozati oltár mellett jobb felől volt az angyal. Hogy ennek van-e jelentősége. Hogy mi lett volna, hogyha bal felől áll meg az angyal, hogy az más története. Szerintem akkor találjuk meg ennek az értelmét, ha megpróbáljuk megfogalmazni, hogy ha a mi életünkről szólna ez az ige, ha a mi életünkben jelenne meg az angyal, akkor az milyen bevezető mondatot eredményezne, hogy hol áll meg az angyal, amikor nálunk jelent meg. Zakariásnál az oltár mellett jobb felől jelent meg, de a mi életünkben ez hol lenne ez a hely? A busz megállóba. Az irodámba, az asztalom és a nyomtató között. A tanáriba, a fali újságnál. A spárba, a felvágottaknál. A konyhámba, a hűtő mellett. Ezek mind olyan helyszínek, amit állandóan látunk, és gyakorlunk, és ott vagyunk, és még soha nem állt ott angyal, de most éppen áll. Egy olyan hely, amit már százszor láttunk, lehet, hogy nekünk kell takarítani. Nekünk kell rendbe tartani az oltár mellett jobb felől is, meg bal felől is, a papok ott rendet tartanak. Amit már ezerszer láttunk, ahonnan semmi meglepő nem jött még az egész életünk során, az oltár mellett jobb felől, ott még semmi nem történt, de most történik. Egy olyan helyen, ahol mi otthon vagyunk. Ez a mi életterünk. Ez az, ahol mi urai vagyunk a cselekvésnek. És egyszer csak az Úristen megjelenik ott. Kívülről jön valami. Nem abból, amit mi ismertünk. Nem abból, aminek mi urai vagyunk, ahol mi otthon vagyunk, ahol hazai pályán játszunk, pedig a terület egyébként az, de az Úristen kívülről belép ebbe a történetbe, mindegy, hogy hol. Akár a leghétköznapibb helyen is. Itt nem az oltárról van szó, meg nem a templomról, hanem Zakariásnak a hétköznapjairól. Egy picit olyan ez, mint az égő csipkebokornak a története, hogy nekünk ez egy nagyon szép kép, biztos mindenki emlékszik, 2 Mózes 3, az Úristen megjelenik Mózesnek az égő csipkebokorba. Mózes évtizedek óta abba a pusztába legeltet, ha valamit sokat látott, az a csipkebokor volt. Lehet, hogy ezt is sokat látta, vagy azt. És egyszer csak az a hely, az a helyszín, az a végtelenül unalmas és semmit mondó csipkebokor, ami mellett minden nap elment, egyszer csak elkezd lángolni. Egyszer csak valami egészen új kezdődik, pedig a csipkebokorban Mózes számára már évtizedek óta semmi újdonság nincsen. Az életünkben az oltár mellett jobbra vagy balra semmi újdonság nincsen, ha csak az Úristen ott meg nem jelenik. A találkozás, a jelenés az ilyen, hogy az Úristen bárhol, bármelyik élethelyzetünkben, bármelyik helyrazi szám alatt megjelenhet nekünk. Ez jó hírnek hallatszik, de Zakariás elsőre nem így fogadja, hanem megretten, biztos emlékszünk rá, ezt írja a 12. versben, amikor Zakariás meglátta a pap, az Úr embere, az Úr szolgája évtizedeken keresztül az Isten igéjét, az Isten szolgálatát végző ember, meglátja az Úrnak a követét, és megretten, és félelem szállja meg. Erre mondhatnánk, hogy egy paptól egy kicsit többet várnánk, hogy legalább egy picit örül, hogyha az Úristen valamit csinál, de itt rettenés és félelem van. És valószínűleg nem a hirtelenségtől, hogy hirtelen hangos volt az angyal, vagy hirtelen megijedt, hanem arról, hogy Zakariás pontosan tudja, hogy itt valaminek vége van, és valami új kezdődik. Hogyha az Úristen elküldte az ő angyalát, akkor itt változás lesz. És megint visszautalnék, Zakariás jó ember. Zakariás mindent az Úr szerintett, tehát ő elvileg mondhatná, hogy hát engem nagy baj nem érhet. Tudnék neveket mondani, akiknek ez félelmetes, hogyha az Úristen megjön. Tudnék mutogatni emberekre, akiknek jó lenne, ha egy kicsit félnének attól, hogy az Úristen megjön. Én nekem nem kell félni. De Zakariás tudja, hogy ennél egészen magasabb szinten van ez a dolog. Hogyha az Úristen megjön, ha az Úristen meglátogat, akkor ott minden más lesz. Úristen, mi lesz itt? Úristen, mi van, ha mindent megváltoztatsz? Úristen, mi van, ha nem változik semmi? Hogy mitől kell jobban megijedni? Zakariásnak ez a rettenete, ez az ijegysége, ez nem az Úristentől van, hanem attól, hogy itt bármi megtörténhet. És a bárminél még több is megtörténhet. És hogy akarom én ezt. Föl vagyok-e készülve arra, én az Úristen fölkent papja, a jó bizonyítványt kapó Zakariás, föl vagyok-e arra készítve, hogy az Úristen megváltoztassa az életemet? Hát ez nincsen benne a történetben, ez csak az én spekulációm, hogy nem futott-e át Zakariás agyán az a kísértés, hogy ennyire azért ne gyere közel. Egész életemben azért imádkoztam, hogy szolgálhassak. Egész életemben imádkoztam egy gyerekért. Egész életemben imádkoztam az üdvösségemért. De azért most ez egy kicsit hirtelen jött. Nem lehetne ezt felosztani, részletfizetést kérni a változtatásra, amit még be tudok fogadni. És most jön a változás, az 5. ajtó, amin be lehet lépni ebbe a történetbe, az utolsó vers, egy csonka vers, egy kicsit olyan ünneprontó is, mert így hangzik, de az angyal így szólt hozzá. És nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy igazából a lényeg az a most következik, és tényleg nagyon szépeket mond az angyal, de én most odáig nem jutok el, csak eddig a de szócskáig. Nem tartalmi lesz, amit most mondok, hanem inkább formai. Ez a de, ez nem arra a tartalomra vonatkozik, amit az angyal fog mondani, mert azt föl se olvastuk, hanem a rettenetre vonatkozik, meg a félelemre. Hogy Zakariás megretten és fél, és az angyal erre a félelemre, erre az Istentől való megijedésre mondja azt, hogy de, itt valami más következik. Állítólag a Bibliában 365-ször Van leírva az, hogy ne féljetek, nekem egy kicsit gyanús, hogy ez ennyire kerek, de mondjuk, hogy így van. Az üzenet mindenképpen ez, hogy amikor az Úristen megszólal, akkor erre a félelemre mondja azt, hogy de, hogy én valami mást akarok mondani. Annyi félnivaló van ebben a világban, és egyre több lesz, vagy ha nem is lesz több, de kevesebb se. Tehát az ember úgy érzi, hogy a félelem az egy jogos érzés. A félelemről mindig két idézet szokott az eszembe jutni. Az egyik Kányádi Sándornak a szép verse, hogy csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. A másik pedig Rejtő Jenő, aki azt mondja, hogy csak az nem fél, akinek nincs fantáziája. Hát nekünk van fantáziánk is, és még a remény nem hagyott magunkra, van okunk a félelemre. És akkor azt mondja az Úristen, hogy de, és ami majd utána fog következni, az, ami félelmeinkre vonatkozik, hogy azzal ellentétes lesz, ami történni fog. Azt akarja megcáfolni, azt akarja újraformálni. Igaza van Zakariásnak, itt minden meg fog változni. És még ki sem mondja az Úristen, amit akar, azt fogja mondani, hogy a te félelemorientált, vagy félelemre szokott, vagy félelembe bele szomorodott életedet akarom megváltoztatni. Öt lépcső, öt ajtó, öt lehetőség. És még el se kezdődött a karácsony. Azt mondja ez az ige, hogy menjünk végig, emelkedjünk ezekkel a lépcsőkkel, hogy valamelyik ajtót használjuk ki, és lépjünk be. Mert ahova fölvezet ez a lépcső, ahova bevezet ez az ajtó, ott a félelmet megölő, a félelmet elvevő Úristen vár bennünket. Találkozzunk vele. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 391. dicséretünkkel. 391. dicséretünk, szép adventi ének, mind a négy verszakát énekeljük el. És imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy nyitott ajtóval vársz bennünket. Ó, hányszor volt a mi ajtónk zárva előtted. Hányszor jöttél és kopogtattál, vártál, és nekünk nem volt se nyitott szívünk, se nyitott ajtónk, se időnk, se érkezésünk, hogy rád figyeljünk. bocsáss meg ezt nekünk. Mennyi minden másképp alakult volna, ha előbb nyitjuk meg az ajtónkat. Mennyi minden megtörtént volna, ami elmaradt, és mennyi minden nem történt volna meg, ami megtörtént, ha előbb beengedünk téged, ha minden nap beengedünk téged a szívünkbe. Bocsáss meg a sok-sok elrontott dolgot, és add, hogy örömmel és felszabadultan és hálával ünnepeljük azt, amikor jókor voltunk jó helyen, ott, ahol te szóltál, és kinyitottuk a szívünket, és engedtük, hogy belépj, és megváltoztass mindent, azt is, amiben tíz körömmel kapaszkodunk, és azt is, ami egész életünkben a nyomorúság és a keserűség volt a szívünkbe. Jöjj, és szólj, és cselekedj, és változtass, és szentelj meg bennünket. Áldunk és magasztalunk ezért az adventért, hogy újra megerősödik bennünk az, ami egyébként egész évben itt van, hogy eljöttél, hogy közel van hozzánk az ige, a szívünkben és a szánkban, hogy megismerhetünk téged, hogy gyönyörködhetünk az igéd gazdagságában, hogy megvigasztalódhatunk, hogy megerősödhetünk, hogy alkalmasságot kaphatunk tőled az életre, a hitre, a szolgálatra. Jöjj, Urunk, és taníts minket, nem csak ezen a mai vasárnapon, hanem végig az adventben, majd a karácsony örömében, az új évben, az életünk mindennapján, légy ott, és add, hogy mi is ott legyünk. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, most különösen is az karácsony öröméért, az ünnepi alkalmakért, itt a templomban és minden Isten tiszteleti közösségünkben. Áldj meg minket a te jelenléteddel, a te igéddel, a te erőddel, szentelj nekünk ünnepet. Szented meg úgy az ünnepünket és az életünket, hogy mi is apostolaid, tanítványaid lehessünk ebben a világban. Tovább tudjuk adni a tőled kapott üzenetet a családban, a barátok között, az ismerősök között, az ismeretlenek felé. Hadd legyünk jó tanítványaid, ige hirdetőid. Így imádkozunk a városunkért, az itt élő sok ezer emberért, az ő ünnepükért is, azokért is, akik nagyon várják ezt az ünnepet, keresztény testvéreinkért, keresztény közösségekért a városban, de imádkozunk azokért is, akiknek nem ünnep ez az időszak, sőt, talán éppen teher, vagy fájdalom, vagy szomorúság, vagy azért, mert nem jelent nekik semmit ez, vagy azért, mert sokat jelent, de most egyedül, esetleg gyászban, vagy szomorúságban, vagy kórházban ünnepelnek. Olyan sok teher van ebben a világban, és a mi szívünkben is. Urunk, jöjj, hogy a te ünneped jelentsen új üzenetet ebben az évben. Jelentsen új tanítást, új vezetést, új erőt. Mutasd meg, hogy te hogy látod ezt az évet és ezt az ünnepet. Mi annak a lényege, annak az iránya, annak az ereje. Taníts minket. Imádkozunk nemzetünkért, országunkért, a körülöttünk élő népekért. Különösen is imádkozunk a háborúságban élőkért. Urunk, add, hogy ki ne fogjon az imádság a szánkból, hanem könyörögjünk a békességért, a megnyugvásért, a megbocsátásért. Olyan mélységesen mély, üszkös, véres sebek vannak újra és újra a világban. Hiszük, Urunk, hogy csak a te áldó kezed tud meggyógyítani embereket, szíveket, népeket, társadalmakat. Jöjj, békesség fejedelme, Urunk Jézus Krisztus, teremts békességet a világban, itt a közelben, ott a távolban, bárhol, ahol ember ember ellen támad. Imádkozunk az egész emberiségért, a teremtett világért, te légy ennek a világnak az ura, őrizője, gondviselő atya, nagy szükségünk van rád. Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetőlapokat most is hirdettem, a kijáratoknál megtalálhatók. Vigyünk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni közénk. Ahogy az igehirdetésben is utaltam rá, holnap és holnap után és szerdán is egy rövid kis igehirdetés sorozattal készülünk az úrvacsorai közösségekre, hétfőn és kedden este 5 órakor itt a templomban, szerdán pedig az december 24-e, 15 óra 30-kor a megszokott időpontban tartjuk szentestei istentiszteletünket. Ez a 3 igehirdetés egy kis sorozatnak a része, az Úr érkezése, és Lukács evangéliumának az 1.-2. fejezetéből olvassuk majd, és magyarázzuk Isten igéjét. Szeretettel hívunk, és várunk erre mindenkit. 24-én szerdán, tehát 15 óra 30-kor lesz itt a templomban az alkalom. 25-én és 26-án, karácsony 1. és 2. napján, a megszokott rendben 9-kor, 11-kor és 5 órakor tartjuk úrvacsorás alkalmainkat. Hirdetem, hogy 25-én, tehát karácsony 1. napján a 11 órás és az este 5 órás istentiszteleten a budapesti teológia legátusa szolgál közöttünk, Kállai Kende, 4. éves teológus, szeretettel várjuk az ő szolgálatát. Ez lesz 25-én, 26-án, akkor 27-én egy kis szünet, 28-a vasárnap, megszokott rendben tartjuk Isten tiszteleteinket. Nem a megszokott rendben, 28-án csak 9-es és 17 órás Isten tiszteletünk lesz, tehát akkor nem lesz 11 órás. Erre figyeljünk oda, tehát 28-án csak 2 Isten tisztelet lesz a templomban, 9-kor és 17 órakor. 31-én újévi Isten tisztelet este 5 órakor, 1-én újévi istentiszteletek, urvacsorás istentiszteletek 9-kor és 11-kor. 4-én akkor is úgy lesz, hogy a 9 órás újévi istentisztelet után lesz egy újévi fogadás. 11-kor nem tartunk istentiszteletet, hanem este 5 órakor várjuk a gyülekezet tagjait. Hirdetem, hogy az elmúlt héten sokszor álltunk meg egy-egy testvérünk koporsója mellett, és halottaink is vannak sokan. Az elmúlt héten búcsúztunk Bende Attila Ferenc, Szabó István, Holló Ferencné Csőszi Antónia, Gyulai Imre, Szabó Attila Ervin, Maksai Gizella, Berkófer Lászlónő Gyarmati Mária Éva testvéreinktől. Halottaink Furkó Pál, 70 éves korában elhunyt testvérünk, temetése 22-én hétfőn 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Dr. Pelsőci Kovács István Árpád, gyülekezetünk egykori presbitere, aki 87 éves korában tért haza teremtő urához, temetése szintén hétfőn lesz, 11 órakor a köztemetőben, a református temetőben. Tehát Pelsőci Kovács István temetése a református temetőben hétfőn, 11 órakor. És Kulman Pál Istvánné Eszenyi Mária, 93 évet élt testvérünk, temetése ugyancsak 22-én hétfőn, délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Hordozzuk imádságba azokat, akik ebben a szép ünnepi időszakban ilyen nehéz terhet hordoznak, hogy az ő karácsonyuk is teljék meg vigasztalással és Isten erejével. Isten iránti hálával hirdettem az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 2,3 millió forint adomány érkezett egy hét alatt a gyülekezetbe. Ebből csak a Széchenyi városba majdnem több mint 1 millió forint adomány érkezett, összesen már 44 millió forint adomány érkezett erre a célra. Az Emmaus ház felújítására 8,7 millió forint az elmúlt időszakban, és az elmúlt héten 880 ezer forint adomány érkezett egyház fenntartó járulékra. Ezt azért emelem ki, mert most még néhány nap van, amikor még a 25-ös éve egyház fenntartó járulékát be tudjuk fizetni, ezt most már leginkább csak banki úton tehetjük meg, de a honlapunkon a gyülekezetnek a számlaszáma megtalálható, megtehetjük ezt. Ez azért fontos, mert a 2026. évi választói névjegyzékben azok lesznek csak benne, akik 25-ben, a 25-ös naptári évben vállalták az egyház fenntartó járulék befizetését. Ez a gyülekezetünkben egyébként az éves jövedelem 1%-a, de minden összeget Isten iránti hálával fogadunk el. Még két dolgot szeretnék hirdetni, az egyik az adományokhoz kapcsolódik, hogy itt a kijáratnál, a lelkészi kijáratnál használhatunk e-perselyt, ha valaki ilyen eszközzel, kártyával vagy okos eszközzel kíván adakozni, ezt megteheti itt a lelkészi bejáróban, illetve lehet vásárolni bibliaolvasó kalauzt, akinek még nincsen, 2026. évünkre. Kérjük, hogy ennek az árát 500 forintot a perselybe helyezzék el. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áró énekünk pedig, amivel befejezzük istentiszteletünket, a 416. dicséret, a hónap éneke, mind a három verszakát énekeljük el, 416. dicséret, halld, mind zeng az egész ég, a királynak dicsőség.